A tőzsde olyan, mint a nyomozás. Majdnem művészet. Kicsit matematika, kicsit sakkozás is. Türelemjáték. Millás reggeli.
Egy hallgató dörök, kérem szépen, hogy haló, ha pessimista, akkor tegyétek át szerdára. Elég az apokaliptikus víziókból, péntek van, maradjunk pozitívak. Na, innen szép nyerni, úgyhogy már passzolom is a labdát Zsidai Viktornak, a Citadella alap portfólió menedzserének. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, sziasztok, akkor majd szerdán folytassuk már.
És most sport, viszont hallásra.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Ennyire, Viktor, ennyire?
Tehát... Hát nem ennyire, igazándiból én nekem mondjuk az elmúlt egy évben nagyjából ugyanaz volt a elképzelésem a világról, mint most, tehát sok újdonságot nem tudok mondani ahhoz képest, amiről korábban beszélgettünk, vagy amit én leírtam korábban. Hát szerintem a helyzet az, hogy a tőkepiacoknak ugye az egyik legfontosabb meghatározó tényezője az az elérhető likviditás, hogy mennyi pénz van a piacokon, és ugye az elmúlt években folyamatosan óriási mennyiségű pénz volt a piacokon, ugye egyrészt a jegybankok nyomtattak, másrészt a kamatokat is nullába tartották, boldog-boldogtalan pénzhez jutott. Hát a 2017-es év az azért nagyon eufórikusra sikerült, emlékeztek, az év végén olyan menetelés volt a tőzsdéken, aminek nem tűnt, hogy nincsen vége, a magyar kis részvények elszálltak, ki tudott bocsátani 100 éves kötvényt, nem tudom, Olaszország, Mexikó, Argentína, tehát bitcoin az fölment 20 000-be, tehát hogy tényleg egy olyan eufória volt, ami szerintem elég ritka, és ami érdekes, és erről is beszéltünk már idén, hogy ahogy a 2018-as évben elkezdik ezt a korábban betöltött likviditást visszaszívni a jegybankok, ugye a második fél éve, most a második fél éve már negatívba fordul a pénznyomtatás üteme, tehát a Fed az már masszívan kivonja a likviditást, és az ECB pedig csökkenti a benyomott likviditást, és a kettő eredője egy mínusz, tehát kezd elfogyni a pénz, és kicsit olyan szerintem a tőkepiacok összessége, mint hogyha ugye lenne egy nagy tó, vagy nem tudom, fürdőkád, és eresztik le belőle a vizet, és elkezdenek kilátszani a legmagasabb pontok, tehát azok, akik, ugye van erre a Warren Buffettnak egy nagyon jó mondása, hogy amikor jön az apály, akkor derül ki, hogy ki az, aki fürdőbeke nélkül úszott.
Igen.
És hát igazándiból megy lefele a vízszint, én azt látom a világban, és egyre több játékosról kiderül, hogy hát nem volt kellő mértékben fölöltözve, és igazándiból én azt gondolom, hogy ezek az ilyen fellángolások, ezek ilyen, ennek a tünetei, tehát az, hogy Argentína, utána, hogy Törökország, utána, hogy más feltörekvőben gazdasági gyengeség van, most már kitalálták, hogy a PIX helyett ugye ez a BET van, hogy Brazília, Argentína, Törökország, Dél-Afrika, ezek a problémák. Tehát, hogy mi minden, én azt gondolom, hogy a problémáknak a jelentős részét az okozza, hogy fogy el a likviditás a piacokról, láthatóan ebben nincs is fordulat, tehát elfogyóban van a likviditás, és a problémás helyek, akik föl lettek fújva az elmúlt időszakban, oda már nem jut pénz, és ez okozza a problémákat.
Mert ugye az látszik, hogy a feltörekvőket osztják a leginkább, de ha ránézzünk az amerikai indexekre, azok azért kőkemény pluszban vannak, a technológia az egészen durva, 15%-os pluszban idén, és a fejlett piacok is egy mínusz nullában, vagy egy egész minimális. Tehát ahhoz képest, ahol mi most beszélünk, azt gondolhatná a hallgató, hogy úgy minden esik. De alapvetően még nem, a feltörekvők esnek, a kötvényhozam emelkedés is megállt, egy ilyen nagyon furcsa bizonytalanság érződik. Ez a COVID előtti csend?
Hát én azt gondolom, hogy folyamatosan fogy a likviditás, és ilyenkor az szokott történni, 96-97-98-ban is ugyanez volt, hogy erősödött a dollár, emelte az amerikai jegybank a kamatokat, és az történt, hogy a problémás helyeken ki gócpontokon előpattantak a bajok, ugye Hongkong, Tájföld, stb. Miközben ezeken mély repülés volt, ugye már 96-97-től, eközben a fejlett részvénypiacokon, például a DAX-ban vagy az S&P-ben még elég komoly emelkedések voltak. Az történik, ez nyilván ez csak ilyen elmélet, hogy ilyenkor a tőke az ilyen problémás helyekről visszamenekül a biztonságosabbnak vélt fejlett országokba, magországokba, És az a kérdés, hogy ott mikor történik az ijegység, hát ugye aztán 98-ból is megijedtek a végén, és nagyon komoly esések voltak. Tehát én azt gondolom, hogy igen, a feltörekvő országok baja valószínűleg nem fog véget érni, amíg ilyen mértékű likviditás csökkenés van a világban, és előbb-utóbb én azt gondolom, hogy ez a fejlett piacokon is problémát okoz. Egyelőre látszik, igen, én is látom, hogy áramlik vissza a tőke. Ugye egyre kevesebb részvényben egyébként, ha megnézitek az S&P-nek a szélességét, gyakorlatilag már csak néhány részvény húzza. Egy egyenlő súlyozású S&P indexet, ha megnéztek, az abszolút nem emelkedik. Néhány nagy papírba menekülnek vissza a befektetők.
Figyelj, Viktor, elkezdődött a kórusban aggódás. Mégpedig lángoktól ölelt kis ország iránt. Vajon Magyarország is ilyen lufi, kérdezi Mik, illetve jött egy olyan észrevétel is, hogy mi még mindig ez a érdi lejtőn, Trabanttal, hátszélben jellegű show műsort adjuk elő?
Szerintem Magyarország abból a szempontból, mint a többi ország, mint sok feltörekvő ország nem lufi. Magyarország ugye az eredendő bűn, ahogy mondani szokták a feltörekvő piacokon, hogy idegen devizába adósodnak el, és aztán amikor nincs ez az idegen deviza, nem lehet elérni, vagy csak nagyon magas kamattal, akkor ott állnak. Ezzel mi nagy mértékben leszámoltunk, nagyon szerencsére, tehát ebből a szempontból Magyarország sebezhetősége sokkal kisebb. A másik kérdés, hogy érdi lejtő Trabant, én azt gondolom, hogy igen, tovább az elmúlt években alapvetően az EU-s támogatások nyomták föl a magyar gazdaságot. Ezek ugye 19-re el fognak fogyni, tehát ott lesz egy jelentős hiány, viszont ami a jelenlegi problémáját illeti Magyarországnak már, hogyha ez probléma, az az, hogy a magyar kamatszint, tehát ugye abban a helyzetben, amikor fogy a likviditás a világban, akkor mindenkitől magasabb kamatokat várnak el, akit egy kicsit is kockázatosnak tartanak, akár megalapozottan, akár nem. A feltörekvő országokban szinte mindenhol nő a kockázati prémium, tehát magasabb kamatot várnak el a befektetők ezektől az országoktól. Ugye és mi történik? Szinte most már elég sok országban elkezdődött a kamatemelés, most nem akarom a extrém példákat mondani, hogy Argentinában 60% a kamat, de Csehországban is, Lengyelországban is, Romániában is sok országban elkezdődött a kamatemelés, miközben Magyarország ragaszkodik a nulla közeli kamat szinthez, ami meg ugye azt jelenti, hogy nem annyira akarják tartani a magyar eszközöket a külföldi befektetők, ezért van az, hogy ilyen kis, ilyen súnyi módon rohad a forint szépen. Ugye mindenféle hírek nélkül megint följutottunk 3.26-3.27-ig.
Jött is a kérdés, hogy nagy forintgyengülés vársz-e?
Én azt gondolom, hogy a forintnak a gyengülése kamatpolitikával megakadályozható. Az a kérdés, hogy ez mennyire fontos a gazdaságpolitikai döntéshozóknak. Azt gondolom, hogy ha nem változik a kamatpolitika, és nem változik a világ likviditásában tehát a jegybankok nem fordítják meg a nagy jegybankok a politikájukat, egyikre se látok egyelőre élet, akkor lehet további gyengélkedés.
Ha visszakanyarodunk a globális képhez, az fogalmavorult meg bennem, mondtad, hogy mennyire hasonló volt a helyzet a 90-es évek végén, hogy tényleg ennyire tudja ismételni magát a gazdaság történelem. A feltörekvőknek a problémája akkor sem igazából zavarta a Fedet, és akkor ide kapcsolódon a másik kérdés. Viszont avóta volt egy, és igazából az online médiának az egyik kedvenc klikvadás szava a csodafegyver, de tényleg ez a lazítási program, tehát ez a pénzpumpa, ami tényleg megmentette úgymond a világot, és sokan rendkívül sikerként értékelik, ebből nem lehet az, hogy amit egy kicsit elkezd Amerika remegni, akkor újra ehhez nyúlnak, leállítják a pénz visszaszívást, és megint elkezdenek inkább pénzt nyomtatni, tehát ahogy, és mondjuk ezzel megint elébe lehet menni esetleg egy következő válságnak, vagy akár csak egy tisztesebb tőzsdei korrekció után a jegybankok megint elővehetik ezt a csodafegyvert, szerinted?
Szerintem igen. Tehát szerintem elővehetik, és elő is fogják venni, azt gondolom. Nem szeretnék. Én azt gondolom, hogy látják a nagy jegybankoknak a vezetői, hogy azért, amit csinálnak, ez a pénznyomtatás, ez buborékokhoz vezet. Szeretnék elkerülni, hogy ezek még nagyobbak legyenek ezek a buborékok, de azt gondolom, hogy amennyiben a fejlett piacokon is komolyabb megrázkódhatások lennének, tehát nagyobb esések, akkor leállítják a pénz visszaszívást, és elkezdik megint a rendszerre való betöltés. Szerintem azért ettől még messze vagyunk, tehát ilyen.
Na jó, de ezzel meg riogattak, hogy miatt meg elszabadulhat az infláció. A nyakra főre pénzt nyomtatunk.
Hát előbb-utóbb nyilván ez nem
és
lesz.
És azt meg már ugye nem lesz olyan könnyű megfékezni.
Na de hogyha abból választhatnak, ugye jelenleg még azért komoly infláció a világban nincs. Tehát hogyha abból választhatnak a jegybankárok, hogy a későbbi buborék kockázata, és talán valami infláció lesz, tehát mind a kettő egy valamiféle kockázat, illetve a között, hogy omlanak a piacok, most teoretikusan beszélünk arról, mintha 98 nyarán járnánk, omlanak a piacok, és ez a gazdaságra is nagyon mély hatást generálhat, és beesett mély recesszióba a gazdaság, akkor biztos, hogy azt fogják választani, hogy bevállalják azt a kockázatot, hogy később infláció lesz, aztán majd azzal valamit kezdenek akkor, hogyha oda jutnak.
Viktor, akkor egy utolsó, mit lehet ilyenkor csinálni, illetve hát akkor most a titokra kérdeznék rá, ugye meglehetősen pesszimista voltál, és azon kevés portfólió menedzser közé tartozol, akik úgy rendkívül sikeresek, látva az általad kezelt alapnak a hozamait, hogy közben folyamatosan lehet tudni, hogy mi a világképed, mert hogy publikálod, és ez tök fontos, és ez nagyon jó, és ahhoz képest, hogy idén pesszimistábbá váltál, illetve elmondtad ezt már viszonylag korán, az első között erre a változásra felhívtad a figyelmet, azt is kitűnően teljes, tehát az alap az első fél évben is a legjobb hozamot elérő abszolút hozamú alapok között vagy. Szóval hogy csináltad, illetve hogy mi az, amit ebből esetleg úgy kis befektetőknek is javasolni tudsz, hogy mit lehet ilyen bizonytalan ennyire, illetve ennyire negatívba hajló környezetben tenni?
Hát én mindenkinek azt mondtam az elmúlt egy másfél évben, hogy lehetőleg szabaduljon meg a kockázatos eszközöktől, töltse föl magát likviditással, és készüljön föl arra, hogy amikor majd olcsón tud vásárolni eszközöket. Tehát én alapvetően ezt javasoltam, meg ezt gondoltam egy követendő stratégiának. Nyilvánvalóan rövidebb középtávon meg lehet megpróbálni lekereskedni ezeket a pár hetes, pár hónapos mozgásokat. Azért nem egy egyszerű menet, ebbe sokszor beletörik az embernek a bicskája. Tehát, hogy meg lehet próbálni nyilván trédelni ezeket a mozgásokat, elég nehéz. Tehát, hogyha valóban egy olyan forduló ponton vagyunk, amit én gondoltam, vagy gondolok, ezek általában nem olyan könnyen indulnak el. Tehát a forduló pontoknak a lekereskedése mindig sokkal nehezebb, mint amikor már van egy jó érett trend, mert akkor sokkal jobban tud mozogni a piac. Tehát ez szerintem elég fekete-öves pálya, és én is nagyon sokat szenvedek ezzel igazándiból.
Jó, hát a hozamokon nem látszik, mert a jó piacon is jó volt, meg a bizonytalan piacon is jó volt, úgyhogy oké. Ehhez csak gratulálni tudunk. És köszönjük szépen, hogy elmondtad mindezt. Remélem.
Jó, hát majd akkor meglátjuk pár hónapban, hogy hova jutottunk innen.
És úgy érezzük, hogy ez sokat segíthet másoknak is. Köszönjük, szép napot, Viktor, jó munkát!
Minden jót, hello!
Szia! Zsirai Viktorral beszélgettünk tehát a Citadella alap kezelőjével, portfólió menedzserével. Hát egy globális helyzetképet próbáltunk adni a sok bizonytalansági tényezők között, hogy akkor mit is lehet tenni, illetve mire számíthatunk a világban, illetve Magyarországon.
Ha lehetetlent kizártuk, ami marad, az az igazság, akármilyen valószínűtlen legyen is. Millás reggeli.